Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Somogyi Viktória. Vasárnapi adásunk tartalmából. Szent Benedek öröksége, világosság a háború által eltorzult Európa számára. Páter Szabó Ferenc sorozata. A teológus Ratzinger 16. Benedek pápa portréjához. 6. rész. Ratzinger pápa találkozása Hans Küngel. Szent Benedek öröksége, világosság a háború által eltorzult Európa számára. Az elmúlt napokban már megemlékeztünk Szent Benedekről, Európa fővédőszentjéről, akinek július 11-én tartjuk liturgikus ünnepét. Most közétesszük Fabrizio Messina Cicchetti bencés szerzetes interjúját, amelyet a Vatikáni Rádió olasz műsorának adott a nyugati szerzetesség atyának főünnepe alkalmából. Cicchetti atya a Rómától keletre, mintegy 70 kilométerre fekvő Subiaco településen lévő Szent Skolasztika Nemzeti Emlékmű Állami Könyvtárának az igazgatója. Isten embere, aki oly sok csodával tündökölt ezen a földön, nem kevésbé ragyogott azért az ékes szólásért, amellyel ki tudta fejteni tanát. Nagyszent Gergely ezekkel a szavakkal mutatta be Nursziai Szent Benedeket, aki az 5. és 6. században élt, és akit Szent 6. Pál pápa 1964-ben Európa védőszentjének nyilvánított. A nyugati szerzetesség megalapítója alapvető befolyást gyakorolt az európai kultúrára. Regulája a keleti spiritualitás és a nyugati szorgalmas tevékenység szintézise, amelyben az ora et labora, imádkozzál és dolgozzál irányelvek csatlakoznak a megtestesült evangéliumhoz. Európának, amelyet a 20. században két világháború sebzett meg, és amelyet most az ukrajnai konfliktus sújt, munkára és imára van szüksége, hangsúlyozta Fabrizio Messina Cicchetti bencés szerzetes, hozzátéve, hogy Szent Benedek ma konkrétan egy szót mondana nekünk. Béke. Hogyan lehetséges a jelenlegi európai szintéren, amelyet az Ukrajnában zajló háború dúlt fel, Szent Benedek nyomdokain a béke útjain járni? Hangzott az interjú első kérdése.
San Benedetto quando inizia il suo percorso e lo fa attraverso una ricerca di Dio molto personale, lo fa salendo esattamente a Subiaco.
Szent Benedek, amikor megkezdi útját egy nagyon személyes istenkeresés által, feljön Subiaco 400 méter magasan fekvő dombjára, keresve az Urat. Ez az első tapasztalata remeteként. Mint ahogy nagy Szent Gergely emlékeztet rá, Benedek teljesen egymaga él Isten tekintete alatt. Isten keresése tehát a béke keresése saját maga számára. Azonban hamarosan arra kap meghívást, hogy a béke keresését felkínálja tanítványainak. Ez egyfajta életstílus, amelyet Benedek indít el, vagy még inkább folytat az evangélium nyomában. Benedek a hegyen találkozik Krisztussal, úgy, mint amikor a tanítványok látták színe változását. És abban a fényben hallja az atya hangját, aki ezt mondja. Ez az én fiam. A béke valódi keresése Európa, Ukrajna, Oroszország és ebben a haszontalan öldöklésben résztvevő minden ország számára pontosan azt jelenti, hogy újból meg kell találni Krisztusban a világosság forrását. Mint ahogy Szent Benedek tette. Egy békét, ami nem pusztán benső, személyes béke, hanem egy olyan béke, amelyet valóban át lehet adni másoknak is, mert Krisztus békéje. Ő maga mondta, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ahhoz, hogy megtalálja a béke útjait, Európának szüksége van arra, hogy ismét felfedezze saját önazonosságát, gyökereit. Arra is szüksége van, hogy újjáépítse a bencés mű két tartóoszlopát, az imát és a munkát. Ezek a mérföldkövek segíthetnek Európának, hogy kijusson a jelenlegi sötét helyzetéből? Kérdezte az újságíró. Azt hiszem, igen, válaszolta Fabrizio Messina Cicchetti Bence szerzetes, a Szubiákói Szent Skolasztika Nemzeti Emlékmű Állami Könyvtárának igazgatója.
Perché l'esperienza di San Benedetto, anche se lontana da noi diversi secoli, è un'esperienza attuale.
Bár Szent Benedek tapasztalata óta évszázadok teltek el, ma is időszerű. Ott, ahol az önazonosság mélyen gyökerezik az evangéliumban, ami elismeri, hogy Krisztus nyomában kell járni, és az ő példáját kell követni, ez csak békét eredményezhet. Nem kelthet életre mást, mint annak a tudatát, hogy tanítványok vagyunk, a tanítvány pedig szükségszerűen imából, vagyis az Úrral való találkozásból él. Ima és munka képezik Szent Benedek reguláljának sarokköveit, de ezek egyben sarokkövei egy társadalomnak, egy országnak is, amely vissza akarja szerezni szabadságát, önazonosságát, az evangélium tekintete alatt élve a béke és a nyugalom egy új korszakát. A Szent Benedek karizmája nyomán született számos monostor Európa fővédőszentjének egyik öröksége. Ezek az imádságos helyek, amelyek megtalálhatók szerte a világban, ma fáklyák, amelyekben visszatükröződnek a kiengesztelődés leghitelesebb reményei, utalt rá a beszélgetésben a Vatikáni Rádió olasz munkatársa. Fabrizio atya, bencés szerzetes, emlékeztetett rá, hogy az évszázadok során a bencés monachizmus elsőként az európai földrészen terjedt el, majd az egész világon. Ma a rend monostorai révén jelen van mind az 5 kontinensen. A monostorok minden bizonnyal biztosítékai olyan férfiak és nők jelenlétének, akik elkötelezték magukat a szeretet közösség megteremtésére.
I monasteri sono luoghi di preghiera, luoghi di lavoro, il che è anche vero, ma soprattutto sono luoghi di comunione.
Az imádság és a munka helyei, de mindenek előtt a szeretet közösség helyei. Benedek előírja a regulában a befogadást. A monostorok valóban nyitottak a befogadásra. Mindnyájunknak lehetőségünk van rá, hogy a monostorokban másokkal osztozva részesüljünk az ima, a munka, az istenkeresés tapasztalatában. Páter Szabó Ferenc sorozata. A teológus Ratzinger 16. Benedek pápa portréjához. 6. rész. Ratzinger pápa találkozása Hans Küngel.
A Bémusz pápám 2005. április 19-én este felé fehér füst szállt fel a Sixtus kápolna kéményéből. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus pápám hangzott fel a bazilika erkélyéről, Medina Estévez bíboros örömhírt közlő hangja, majd a Szentpéter téren várakozó népsereg meglepetésére közölte a megválasztott pápa nevét, Josephum Cardinalem Ratzinger. Az 1927-ben született neves teológus, akit 1981-ben II. János Pál a hittani kongregáció élére állított, szerepelt ugyan a papábiliszek között, de voltak nála népszerűbbeknek tűnő jelöltek is, például a jezsuita biblikus Milánó érseke Carlo Maria Martini. A nemzetközi sajtó egy része különböző címekkel illette a német pápát, páncélos kardinális nagy inkvizitor, utalva arra, hogy a hittani kongregációt, amelyet II. János Pál alatt 2 évtizedig vezetett, hajdan római inkvizíciónak, majd szent officiumnak hívták, tehát a hittani kongregáció lett az új neve. Mások, akik ismerték a német teológus pályafutását és közelebbről kapcsolatba kerültek vele, szelíd, kedves, nagyműveltségű főpapnak mutatták be. 20 évig közeli munkatársa volt János Pál, a lengyel pápának, és így a római kúriában megismerhette a világegyház problémáit. Azt is kiemelték, hogy 948 éve nem volt német származású pápa. Megválasztásakor József Ratzinger már 78 éves volt, tehát túljutott a nyugdíjas korhatáron, de II. János Pál nem mentette fel hivatalából. Karol Wojtyła bíboros 20 évvel fiatalabb, 58 éves volt, amikor pápa lett. 23. János viszont 77, csak egy évvel fiatalabb Ratzingernél, és milyen változásokat hozott az egyház történelmében a II. Vatikáni zsinat meghirdetésével. Ratzinger Benedek pápa a Szent Péter Bazilika erkélyéről barátságos mosolyjal hirdette a világnak, én az Úr szőlőjének egyszerű munkása vagyok. Szolgálatnak tekintette pápai tisztét. A II. Vatikáni zsinat programjának megvalósítását, benne az ökumenikus párbeszédet és a világvallásokkal folytatott dialógust fő célkitűzésének tartotta. Igyekezett egyensúlyozni a két szélsőséges, a konzervatív, hagyományőrző és a progresszív haladó irány között, ahogy Messori olasz újságírónak egy beszélgetésben kifejtette. Néhány hónappal megválasztása után, 2005. szeptember 24-én szombaton váratlan találkozásra került sor a Castel Gandolfói pápai nyári rezidenciában 16. Benedek pápa és volt tübingeni kollégája Hans Küng professzor között. Ez a hír akkor sokakat olyannyira meglepett, hogy a média visszhang szokatlanul erős volt. Kusel értő kommentárjából idézek, ez egy német teológus. Megütközve reagáltak azok, akik Hans Küng és Josef Ratzinger egyház és világképét eddig összeegyezhetetlennek tartották. Nem Küng volt-e a római rendszer leghevesebb bírálója? Nem ő kritizálta-e nyilvánosan évekig a legélesebben ennek a rendszernek a képviselőit, mindenek előtt a kúriához tartozó személyeket, élükön Josef Ratzingert, mint az inkvizíciós hatóság akkori főnökét. Ha tehát egy ilyesfajta beszélgetés váratlanul létrejött, akkor az a legjobb, ha bagatelizáljuk. Különben is mindketten, így olvashattuk a kommunikében, amelyet majd idézek, már előre abban egyeztek meg, hogy vitatott tanbeli kérdéseket beszélgetésükben nem érintenek. Ami Castel Gandolfóban történt, az tehát nem más, mint a szokásos pápai diplomácia megnyilvánulása, melynek keretében a pápa mindenféle embert, még szélsőséges vagy furcsa személyeket is fogad a politika, a sport, a publicisztika, a kultúra területéről. Tehát semmi különös. Ez Kusel véleménye. De ennél több történt, amint maga Kusel megmagyarázta. A fenti reakciók egyike sem értette meg a Hans Küng és Josef Ratzinger közötti találkozás lényegét. Ez az esemény nem alkalmas arra, hogy a katolikus egyház belső strukturális reformjára irányuló reményt táplálja, hiszen nem szerepeltek a beszélgetés témái között a Hans Küng által megfogalmazott reform kívánalma, sőt olyan dogmatikai kérdések sem, mint a pápa primátusának és tévedhetetlenségnek, az első vatikáni zsinat két pápai dogmájának a kérdése. Nem is lehetett az. Mindketten úgy folytatták beszélgetésüket, hogy tudatában voltak a köztük fennálló alapvető és maradandó különbségeknek, különösen az egyházon belüli strukturális reformok szükségességének értékelésére vonatkozólag. Küng eleve nyílt kártyákkal játszott, az új pápától a beszélgetést kérő leveléhez mellékelte a bíboroshoz címzett nyílt levelét, amely 2005. áprilisában még a konklávé előtt megjelent a sajtóban. Ebben olyan átfogó konkrét reformprogramot fejt ki a katolikus egyház számára, amennél világosabbat nem is lehetett kívánni. Idézem a több órás beszélgetésből kiadott hivatalos kommunikét. Küng professzor rámutatott arra, hogy a világetosz projekt nem egy elvont intellektuális konstrukció, erről volt szó, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy kimutatjuk azokat az etikus értékeket, amelyek felé a világ nagy vallásai minden különbözőségük ellenére is konvergálnak, és amelyek, mivel értelmesek, ezért meggyőzőek, s így a szekuláris értelmesség számára is érvényes normáknak mutatkozhatnak. pápa pozitívan értékelte Küng professzor törekvését, amellyel hozzájárult a vallások közötti párbeszéd, valamint a szekuláris értelmességgel való találkozás területén az emberiség lényeges erkölcsi értékeinek újbóli elismeréséhez. A pápa kijelentette, pápai tevékenységének egyik lényeges törekvése arra irányul, hogy az emberi életet hordozó értékek tudata megújuljon. Ugyanígy a pápa megerősítette egyetértését Küng professzor azon fáradozásával kapcsolatban, hogy felelevenítse a hit és a természettudomány közötti párbeszédet, és az Isten kérdés értelmességét és szükségességét a természettudományos gondolkodás számára kimutassa. Küng professzor a maga részéről kifejezte egyetértését a pápa fáradozásával a vallások közötti párbeszéd, valamint a modern világ különböző társadalmi csoportjaival való találkozás érdekében. Eddig a kommuniké. A itani kongregáció bíboros prefektusa Vittorio Messori olasz újságírónak 1985-ben nyilatkozva arra a kritikára válaszolt, mintha a jobb oldalnak, löfevlések követőinek több eredményt tenne, mint a Küngféle baloldali haladó teológusoknak. A bíboros a Lefebvre-féle tradicionalizmusról ezt mondta Messorinak, semmi jövője sincs egy olyan álláspontnak, amely alapvetően elutasítja a II. Vatikáni zsinatot. Önmagában véve logikátlan. Ennek az irányzatnak kiinduló pontja kétségkívül a 9. és 10. Pius tanításához, valamint még erősebben az első Vatikáni zsinathoz és annak a pápai főségéről, primátusról való meghatározásához való szoros hűség. De hát a pápák csak 12. Piusig számítanak, azután már nem, mondta Ratzinger. A Szentszék iránti engedelmesség változhat évszámok szerint, vagy annak mértékében, hogy egy bizonyos tanítás mennyire esik közel személyes meggyőződésünkhöz. Amikor Ratzinger pápa elődjéhez hasonlóan keresi a kiengesztelődést a szakadár tradicionalistákkal, határozottan követeli, hogy ismerjék el a II. Vatikáni zsinat tanítását. És pápasága kezdetétől több ízben hangsúlyozta, hogy szolgálata vezérfonala a zsinat tanítása. Más kérdés az, hogy a zsinati dokumentumokat ki hogyan értelmezi. Hivatkozva erre a Messorival folytatott beszélgetésre, Henri de Lubac jezsuita bíboros védelmébe vette a itteni kongregáció prefektusát. Szerencsésnek tartotta, hogy a prefektus szakított elődei gyakorlatával. Emlékeztetett Frings bíboros zsinati felszólalására, amelyet Ratzinger sugalt vagy írt. Aki keményen bírálta ottaviani bíboros szent officiumát, Seper bíboros alatt már elkezdődött a változás, amelyet Ratzinger folytatott. Nem állja meg a helyét az az állítás, hogy a prefektus a zsinattól vissza akar térni a múltba, restaurálni akar. Befeketítő kampányt kezdtek ellene, ami gyalázat, mondta Pater de Lubac, vagy már bíboros. A restaurálni szónak lehet helyes értelmet adni, helyre állítani ott, ahol szükséges, és sok ponton szükséges, a zsinat igazi értelmét, és előre haladni a zsinati irányelvek megvalósításában. Semmi sem annyira hitelesen zsinati, mint az egyház egységének sürgetése, a mindenünnen összegyűjtött közösség Isten lelke által szemben az individualista bomlasztás lázával, amely szétszakítja Krisztus varratlan köntösét.
A teológus Ratzinger 16. Benedek pápa portréjához Páter Szabó Ferenc sorozatának 6. részét hallották, Ratzinger pápa találkozása Hans Küngel témáról. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus! Mária Rádió.